Igen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai alkalommal, és én a gyerekekhez szeretnék először szólni. Nem tudom, hogy vannak-e itt olyan bátor gyermekek, akik ki tudnak jönni előre az első sorba. Nincsenek. De azért, Elena, te itt vagy valahol a sorok között, ugye? Nem, nincs, Elena nincs itt közöttünk. Jó. Szia. Jó, ketten vagytok, ugye? Gyerekek. Igen. Igen. Na, szóval elmondok egy kis történetet a gyerekeknek. Moha bácsi meséket ti ismertek? Moha bácsi történeteket? Ez egy olyan aranyos mesekönyv, és ebből szeretnék feleleveníteni egy mesét. Arra jutott eszembe, hogy tavasz van, ilyen gyönyörű virágok nőnek mindenhol, és ebben a történetben is lesz majd virág. Elana, te szereted a virágokat? Jaj, de jó. Milyen virágot szeretsz? Ibolyát, hóvirág. Hóvirág, ugye most már van is, de jó. Jól van. Szóval azt szeretném elmesélni nektek, hogy képzeljétek el, volt egy picike falu, és ebben a faluban volt egy idős néni, aki a falu szélén lakott. És ez az idős néni abban a hírben állt, hogy nem szereti a gyerekeket, és nagyon magányos volt ez az idős néni, és a gyerekek is úgy néztek rá, hogy jaj, csak kerüljük el ezt a nénit, mert nem szereti a gyerekeket. Biztos ti is kerültök felnőtteket, nem? Van olyan felnőtt, akit szerettek, van, akitől kicsit távol tartjátok magatokat, nem? Igaz? Így van? Van olyan felnőtt, akitől egy kicsit félsz? Hát talán igen. Igen. Na, ez a néni, ez ennek hírében állt, és voltak huncut, rossz csont gyerekek, és elhatározták, hogy vicceljük meg egy kicsit a nénit, hagyd nevessünk rajta, és volt egy banda vezér, nem tudom, hogy nálatok óviba, iskolába vannak-e ilyen vezető személyiségek a gyerekek között. Hát itt volt, és azt mondta, hogy aki az én barátom akar lenni, az fog egy csomó földet, szépen elballagunk ott a néni előtt, a néni mindig kinnült a ház előtt, és rádobjuk a sok földet, és utána elszaladunk. És milyen jót fogunk nevetni. Jó vicc volt? Szerintetek? Ez jó vicc ilyeneket csinálni? Hát nem, igaz? Miért nem? Mert hát az bántja azt az embert, még ha nem is olyan kedves, de hát akkor is az bántó dolog. És képzeljétek el, ezek a gyerekek megcsinálták. Senki nem merte azt mondani a banda vezérnek, vagy a gyerekek vezetőjének, a legnagyobb fiúnak, hogy nem csináljuk meg. Pedig tudták, hogy azért nem olyan jó dolog ez. Érezték a lelki ismeretükben. Biztos ti is érzitek azt, amikor olyat csináltok, ami nem teljesen jó, bár nagyon izgalmas, hogy nem kéne. Volt már ilyen érzésetek? Ugye, Elena? Te is ismered ezt az érzést. Hát mindegyikünk volt gyerek, itt az összes felnőtt volt gyerek, úgyhogy ismerjük ezt, hogy milyen az, amikor elhatározunk valamit, ami nem annyira jó ötlet, meg tudjuk, hogyha a szüleink ott lennének, nem is csinálnánk meg, na de mégis megcsináljuk. És képzeljétek el, mindenki fölmarkolt egy marék földet. Oda lopakodtak a néni háza elé. Ott ült kinn a néni gyanútlanul, és egyszerre a gyerekek a banda vezér vezénylésére odadobták a földet. Azt mondta, hogy 1, 2, most dobjátok! És mindenki odadobta, és szaladtak el. És mire számít ilyenkor az ember, a gyerek? Hát, hogy kiabál a néni biztos, vagy hogy szidja őket, vagy segítségét kiabál, és szaladtak, és egyszerre figyelmesek lettek valamire. Arra lettek figyelmesek, hogy a néni azt mondja, jaj, de kedvesek vagytok, aranyoskáim, hát ekkora nagy ajándékot. Jaj, de jó szívűek, hova szaladtok? Hát olyan aranyosak vagytok, gyertek vissza! És a néni ragyogott az örömtől, és megtorpantak. A gyerekek először hátra sem mertek fordulni. Azt hitték, hogy rosszul hallanak, hogy nem hallják, nem jó hallanak a fülükkel. De a néni hívogatta őket, és mosolygott, nem haragudott. Hát szerintetek az idősek szeretik, ha megdobálják őket földdel? Nem valószínű. Hát mi történt itt szerintetek? Mi történt, hogy ez a néni ennyire örült? Hát az történt, hogy miközben ezek a gyerekek fölmarkolták a földet, abban rengeteg virág volt. Nem figyeltek oda. És vannak, tudjátok, ilyen picike kis tavaszi virágok, ilyen kis csillagvirágok. És fölmarkoltak egy csomót, és azt dobták oda. És a néni nem a földet nézte, azt is kapott bőven szegényként, de ő a virágot nézte. És azt nézte, hogy hát ezek a gyerekek virágot szórtak rám. És ahogy hátra néztek, tényleg, hát ott voltak, itt-ott még egy pár virág ott volt a ruháján. És visszahívta őket, és nagyon kedves volt velük. És csodálkoztak rajta, hogy hát ők nem így ismerték ezt a nénit. Persze soha nem ismerték, csak hallottak róla valamit. Na, milyen aranyos néni ez. És milyen kedves, és megsimogatta a fejüket, és megdicsérte őket, és mondta, hogy olyan jó dolgot tettetek, gyertek, gyertek, adok nektek egy kis finomságot, és megvendégelte őket, és a gyerekek egyik ámulatból a másikba estek, és azt mondta a bandavezér, na, ha ez a nénit valaki még egyszer bántani meri, hát velem gyűlik meg a baja. Erre sem mert senki semmit nem mondani. És így történt ez az eset, hogy ez gyerekek, tudtukon kívül, de jót tettek ezzel a nénivel, és megismerték igazából ezt a nénit, hogy nem is olyan, mint amilyennek hitték, igaz? Hát én ezt kívánom nektek. Egyrészt, hogy ilyen huncutságokban ne vegyetek annyira részt, jó? Megígéritek? Hogy amikor valaki ilyen vezető azt mondja a gyerekek között, hogy csináljunk huncutságot, akkor ha lehet, akkor ezt ne csináljátok. A másik pedig az, hogy soha ne higgyetek el felnőttekről, vagy bárkiről olyan véleményt, amit mások mondanak, de ti nem ellenőriztétek, jó? Tehát ismerjétek meg az embereket. Köszönöm szépen a figyelmet. Jó, virágról jusson eszetekbe. Aha, akkor vagy. Van egy másik kártya, cserélünk egyet? Jó.
Bocsánat, egy másik.
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai istentiszteleten, és megkérlek benneteket, hogy Máté evangélium a 21. fejezetének 33. versénél nyissátok ki a Szentírást, és ez ismerős lesz, mert hogy a szombatiskolán már ezzel foglalkoztunk, és ez nem más, mint a szőlő ültetvény példázata. Tehát Máté evangéliuma 21. fejezetének a 33. verse. Egy hallatlanul érdekes és tanulságos példázat. És ugye maga a szőlőültetvény, szőlőmunkások, szőlősgazda gondolata, ez végighúzódik az egész Szentíráson, igaz? Tehát kezdve, ha most csak így fellapozom Mózes első könyve 49. fejezetét, akkor már ott is szőlőről van szó, és mielőtt elolvasnám ezt a példázatot, el is olvasom ezt a Mózes első könyve 49. fejezetében, azt olvassuk a Messiásról: nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül, míg eljő Siló, és a népek néki engednek. Szőlő tőhöz köti szamarát, nemes venyigéhez szamara vemhét, ruháját borban mossa, felöltőjét szőlő vérében, bortól veresek szemei, tejtől fehérek fogai. Ugye? Tehát ez már Jákobnál a Mesiásra vonatkozóan egy profécia, ami összeköti a Mesiás szemét, ugye a szőlővel, illetve a szőlő vérével, a musttal. És akkor, ha mindenki megtalálta, akkor elolvasom Máté evangéliuma 21. fejezet 33. versétől a példázatot. Más példázatot halljatok. Volt egy házigazda, aki szőlőt plantált, és azt kerítéssel körülvette, sajtót is ásatott benne, és tornyot épített, és kiadta azt munkásoknak, és elutazott. Mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett, gyümölcs termés ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át az ő gyümölcsét. És a munkások megfogván a szolgáit, az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Ismét küldött más szolgákat, többet, mint előbb, és azokkal is úgy cselekedett. Utoljára pedig elküldte azokhoz a maga fiát, ezt mondván, a fiamat meg fogják becsülni. De a munkások meglátván az a fiút, mondták maguk között, ez az örökös, gyertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét. Megfogván őt, kivetették a szőlőn kívül, és megölték. Mikor azért megjött a szőlőnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal? Mondták neki a hallgatók. Mint gonoszakat, gonoszul elveszti őket. A szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, akik beadják majd neki a gyümölcsöt annak idejében. Mondta nekik Jézus. Soha nem olvastátok az írásokban? Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Annak okáért mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát, és oly népnek adják, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki a kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt. Hadd kérdezzem meg, miért nem datoja vagy füge ültetvényről szól a példázat? Hát az is Izraelben honos volt, és nagyra tartották. Igen? Így van. Ez is egy nagyon jó. Meg ugye, igen. Meg hát amivel kezdtem is, hogy a vér. Tehát a vérrel eléggé összefügg, ugye ez az egész. Hogy ez mit jelképez ez a szőlőültetvény? Mert ugye ez egy jelkép. Nyilván most nem egy mezőgazdasági oktatáson vagyunk, hanem egy istentiszteleten. Tehát ennek van egy komoly üzenete. Mit jelképez a szőlőültetvény? A szőlős kert. Nem csak Izraelt jelképezi, egy munkafolyamatot, a megváltás művét, nem? Amiben tényleg ott vannak a munkások, de hogy itt azért kicsit többről is van szó, igaz? És ugye ennek az egésznek az alapja, hogy a szőlővel foglalkozunk, tehát Jézus vérére alapul az egész, igaz? Tehát Jézus vérén múlik minden. Ha Isten nem hozott volna áldozatot, akkor mi okoskodhatnánk, meg mondhatnánk szépeket, és eljuthatnánk oda gyakorlatilag, hogy elmondjuk az igazságot, csak nem tudjuk megélni, mert nincs benne erő. Ugye? Tehát a munkások nagyon sok mindent meg tudnak tenni, de maga, hogy a magból szőlő legyen, hát az egy isteni csoda, nem? Tehát azért valahol egy csodával dolgozunk együtt, nem? Azt szokták mondani, hogy ha az egyházból elvész a természet feletti jelenléte, akkor az egyház tulajdonképpen lehet egy bélyeggyűjtő szakkör is, nem? Mert vagy semmi különbség közte. Jó emberek, jó tevékenységet folytatnak, isteni hatalom és erő nélkül. De pont ez a lényege, hogy itt egy isteni hatalom és erő van jelen, és ugye ezzel foglalkoznak. Mit jelképez maga az, hogy Isten körülvette kerítéssel, sajtót ásatott benne, tornyot épített? Hát mégis ezek milyen jelképek? Be lehet-e ezt azonosítani, és ha igen, akkor mivel? Most képzeljétek el, van egy ültetvényetek, kerítést vontok köré, az mire való? Védelem, így van. Tehát Isten eltervezte azt, hogy hogyan menti meg az emberiséget. Nyilván van egy ellenségünk, Sátán, aki ezt megpróbálja megakadályozni, és Isten garantálja azt, hogy ezt a munkát védelem alá veszi. Nem hagyja, hogy elpusztuljon. Nem hagyja, hogy jöjjön mindenféle mezei vad, és lelegelje, ugye? Így van. Tehát Isten is megszabta a munka határait, ugye az Ószövetségben, ez Izrael, a választott népre vonatkozott, és egy bizonyos területre vonatkozott először, aztán nyilván az lett volna feladatuk, hogy minden emberhez eljussanak, és nekünk az új szövetségi népnek is megadta a területet, a munkaterületet, ugye lesznek nékem tanúim, új Jeruzsálemben, mind Júdeában, Samáriában, és mind a föld végső határáig. Igaz? Tehát ez a munkaterület. Mi a sajtó? Na, az egy izgalmas kérdés. Prés, ez így van, de mit jelképez? Mi az, ami bennünket prés alá tesz? Meg magát Jézust is prés alá tette. Tessék?
Ezt légy szíves hangosan.
Isten törvénye.
Igen, Isten törvénye. Tudom, hogy jónak kell lenni, és tudom, hogy nem tudok jónak lenni. Hát ez egy óriási prés, nem? Ott a törvény megmondja, hogy hogy kéne élni, de nem tudok, ha nincs ember, aki így tud élni. Jézus mit mondott? Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem, pohár présben volt. Igen. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ez Isten igazsága. Hogyha ha az igazság megváltoztatható lenne, vagy következmények nélkül áthágható lenne, Jézusnak nem kellett volna meghalnia. De Jézus pont ebben a présben volt, és kiserkent a vére, igaz? Jelképesen a szőlőlé. És az egész áldozatban egyébként ott van végig a vér. Megkínozták, tövis koronát tettek a fejére, keresztre feszítették, megostorozták, tehát végig-végig a vér nagyon erősen jelen van, ugye? És nekünk is azt mondja, hogy még vérig nem állottatok ellen. Ugye? Tehát ebben ott van, hogy az Isten belehelyez bennünket egy helyzetbe, és azt mondja, hogy ebből csak Krisztus felé van igazán menekülési útvonal. Az összes többi az sajnos az halál és veszteség. Most nem fogom elolvasni, de Ézsaiás 63. fejezetében ugye pont erről van szó, hogy a sajtót, a prést egyedül tapostam. Igaz? És bevéreztem a ruhámat. Ezt írja Jézusról ott az ige. Tehát gyakorlatilag a torony meg micsoda? Őrtorony is, meg az, hogy messziről ellássanak, meg ezt is lehessen látni, igaz? Tehát, hogy az Isten gondoskodott róla, hogy ez a mű, ez ismerté is lehessen, és eljuthasson az emberekhez. És na jön a legfontosabb kérdés, amiért ezt az egészet elmondom, kik a munkások? Kiről szól ez a példázat? Na, de konkrétan kérdezem, a világ összes embere munkás? Nem. Akkor... Így van. Gyakorlatilag, amikor megkeresztelkedtünk, akkor munkafelvételt nyertünk ebbe a szőlőbe, igaz? Van-e olyan munka, ahol te betelefonálsz, hogy főnök, arra úgy, ma nincs kedvem bemenni. Jó, oldjátok meg nélkülem, de drukkolok. Sok sikert a mai munkához. Hát ilyen nincs. De azért mégis, amikor misszióról beszélünk, mert ugye itt arról van szó, hogy munkálkodnak a munkások, akkor azért nagyon sokszor az van, hogy hú, hát ez egy plusz feladat. Tehát nem elég, hogy én megtiszteltem az Istent azzal, hogy szíveskedtem idejönni, hanem még nekem feladatom is van. Hát meg amúgy is annyira elfoglalt vagyok. Ez egy ilyen csatolmány sok hívő ember életében, hogy na még ezt is csinálni kell. De közben az egésznek az értelme az a gyümölcs termés. Mit jelképez a gyümölcs termés? Mit vár el tőlünk az Isten? Mert bocsánat, de ez egy elvárás, még ha jó elvárás, akkor is. Mi az a gyümölcs termés? Egyrészt a jellemünk, ugye, a lélek gyümölcse. Igen, másrészt. Hát így van, tehát, hogy emberek ez a gyümölcs, igaz? Mi is emberekként ott vagyunk, mint megmentettek, de olyan csodálatos gyümölcs maga a szőlő, nem? Mert a szőlő nem egy magányos gyümölcs, nem egy szál gyümölcs, hanem sok-sok gyümölcs ad össze, mint egy gyümölcs közösséget. Ugye? Ez is annyira látványos, szemléletes dolog. Tehát valahol a létezésünk értelme az, hogy embereket szólítunk meg. Igaz? És ha már mi vagyunk a munkások, akkor igaz, hogy megverjük azokat, akik jönnek és kérik a szülőt? Tehát kérik azt, amit termeltünk. Előfordul, hogy megverik azt, aki jelzi, hogy hát be kéne adni valami gyümölcsöt. Igen, abszolút. Tehát amikor morgolódunk, hogy már megint, jaj, már megint misszió, eleve nem tudom, hogy ez a szó, hogy misszió, ez milyen gondolatot ébreszt bennetek? Ez egy jó gondolat? Vagy egy olyan, hogy ez én nem értek, meg ezt nem szeretem, meg ez ilyen nem jó? Ezt el kell mindenkinek döntenie magában. Szóval lényeg az, hogy ugye az Isten ezt szeretné, hogyha nekünk ez tényleg ez lenne a legtermészetesebb, hogy ugye tőlünk kér az Isten valamit, de nyilván, hogy meg is adja az összes lehetséges segítséget ehhez, nem? Mert ugye azt tudjuk, hogy a szőlőtő és szőlővesző példázatából, hogy végül is mi vagyunk a szőlővesszők is, igaz? Akik termelik a szőlőt, de csak annyi a feladatunk, hogy kapcsolódjunk a szőlőtőhöz, igaz? És ott van a szőlős gazda is. Tehát ha azt vesszük, akkor tényleg ez egy óriási ígéret, hogy mennyi mindennel körülvesz bennünket az Isten, és milyen széles körűen gondoskodik arról nekünk, hogy ez a termés megtörténjen. És ugye amit szeretnék nagyon kiemelni ebben a példázatban, ez a gondolat, és ez egy hallatlanul érdekes gondolat itt a Bibliában, amit egyébként a szombatiskola is kiemelt, a 37. verstől szeretném olvasni az igét. Utoljára pedig elküldte azokhoz a maga fiát, ezt mondván, a fiamat meg fogják becsülni. Na most ezek után, miután megverték, meg megölték az előzőeket, nem naivitás azt mondani, hogy a fiamat meg fogják becsülni? Mi van ebben a gondolatban? De ugye érzékelitek, hogy van valami óriási feszültsége ennek a mondatnak, mert hiszen, ne haragudjatok, de hát okosabb nálunk az Isten, és még mi is belátjuk azt, hogy hát meg fogják ölni. Tehát ennek alapján, hogy láttuk, hogy viselkednek, meg fogják ölni. Miért mondja azt? Miért így fogalmazza meg? És erre szeretnék választ kapni tőletek. Miért így fogalmazza meg, hogy a fiamat meg fogják becsülni? Az elkövetkezendőkben, igen. Tehát, hogy nem most és nem pillanatnyilag, de előre látja, ugye? Így van. Ez egy nagyon jó gondolat. Ez is benne van. Meg ebben az ellentétben én azt is érzem, hogy az Isten tudatosan ide küldi a fiát, akivel a létező legigazságtalanabb dolog történt. Nem? Megöltük az Istent, és nem csak ők, mi is. Megöltük az Istent. Hát azért, bocsánat, ha most a mai világban most így kivetítenénk arra, hogy téged azzal gyanúsítanának itt, mondjuk egy büntetőperes eljárásban, hogy megöltél valakit. Az súlyos, nem? És ez a valóság. Megöltük. Megöltük. És pont ezáltal tud bennünket megmenteni. Hihetetlen ellentmondás, nem? Hogy azokat menti meg, akik megölik. És éppen azokért szenved, azoknak a bűneiért, akiknek az a bűne, hogy őt ölik meg. Óriási, kiegyenlíthetetlen feszültség rejlik ebben a mondatban. És azt mondja, hogy na ez igazából az az erő, ami mozgatja ezeket a munkásokat, már akik majd be fogják adni a gyümölcsöt. És azt mondja, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, de más népnek adatik, aki megtermi annak a gyümölcsét. Tehát ez egy ígéret is nekünk. És ha most úgy vesszük, akkor ez a példázat nem csak egy ilyen elmarasztalást tartalmaz, hanem egy óriási ígéret. Az van benne, hogy az Isten mindent megtett azért, hogy ez valóban megtörténjen ez a gyümölcstermés, és hogy lesz gyümölcstermés, és lesznek, akik beadják az Istennek ezt az őt megillető gyümölcsöt. És gondoljátok meg, hogy hány ember van a világban? Hány ember? 8 milliárd, ugye? Már több is, mint 8 milliárd. Hány ember van, aki tud arról, hogy Jézus áldozatának mi az értelme? Hány ember van, aki tudja azt, hogy Jézus nem csak meghalt értünk, és nem csak megbocsátott, hanem igaznak nyilvánít bennünket, és hozzájöhetünk, ugye erről is beszélgettünk délelőtt. És hány ember van, aki tudja, hogy Jézus Krisztus azért fog ítélni, hogy megszabadítson minden bűntől? Nem vagyunk kiváltságosak? Na dehogy nem. Egy óriási lehetőség van, amit a legtöbb ember azt se tudja, hogy miért kell föl reggel, nem? Nincs célja igazán az életének. Nincs igazából öröme, mert a legnagyobb öröm az, hogy tudjuk, hogy itt lesz egy nagy szüret, egy hatalmas aratás, egy hatalmas örömünnep. Ugye ezek mindig örömünnepek voltak minden nép életében, hiszen ilyenkor biztosították, amikor volt szüret, volt termés, ilyenkor biztosították a jövőt maguknak legalább egy évre az emberek, és megnyugodtak, hogy legalább egy évig, akkor most már valahogy megleszünk, igaz? Mekkora megkönnyebbülés, hogy tudjuk, hogy valaki gondoskodik rólunk. Na és itt van ez a nagyon izgalmas kérdés, amit Jézus ugye így fogalmaz meg, hogy aki a kőre esik, az szétzúzza ez a kő. Aki a kőre esik, az szétzúzza magát. Akire pedig ez esik rá, azt a kő morzsolja szét, ugye? Tehát mindenképpen szétmorzsolódunk, de ez mit jelent? Melyik az a normális ember, aki kimegy egy szakadék szélére, és leveti magát onnan, és meghal? Hát nincs olyan, ugye? Ahhoz már valami abnormalitás kell, hogy valaki így elvesse az életét. Ahhoz ki kell, hogy kapcsoljon az életösztönünk. És Jézus egy ilyen képet használ. Azt mondja, hogy ha igazán megérted, hogy Jézus komolyan elment a határig, és hajlandó volt saját életét feláldozni, érted, akkor ez egy óriási belső erő arra, hogy igen, akkor te is eljuthatsz oda, hogy mindent megteszel érte. És ami a mi kereszténységünkből hiányzik, és ami az egész kereszténységből, az pontosan ez a természet feletti erő, hogy oda hajtson valami téged, hogy levessed magad a kősziklára, és gyakorlatilag a kősziklával egyé váljál. Ugye ebben ez is benne van ebben a képben. És mit jelent ez a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus, gondoljátok meg, egy abszolút eszköztelen, hétköznapi ember volt, igaz? Se hadsereg, se pénz, se nagy végzettség, se befolyásos barátok, senki. Jézus Krisztus normális emberi életet élt, Názáretben ács munkát végzett, és egyszer csak fogta magát, és elindult a Jordán felé, és megkeresztelkedett. Volt támogatója, volt valami emberi reménye, hogy ennek a munkának lesz valami eredménye? Hát látszólag semmi, igaz? Egy senki volt, annyira senki egyébként, hogy korabeli feljegyzések nincsenek is Jézusról. Ezt senki nem tartotta senkinek, mert olyan szinten jelentéktelen volt, vagy annak látszott. De volt Jézusnak egy tulajdonsága, vagy egy kapcsolata, inkább így mondom, a mennyei atyával, és elkezdett munkálkodni. És elhívott embereket, és emberek arra jöttek rá, hogy őket az Isten hívja. De miért? Miért? Mi volt ez a titka Jézusnak? Hogy ugye ott volt benne a természet feletti erő, a Szentlélek. És amikor embereket hívott, emberek elindultak. Én nem hiszem el, még ha ti mondjátok, nektek sem hiszem el, hogy itt van 78 ezer ember Szombathelyen. Hány ember lakik Vas megyében? Tanuljuk! Ezt sokszor megkérdezem. 260 ezer ember lakik Vas megyében. Én nem hiszem el, hogy ezek között nincs sok olyan ember, akiket az Isten hívott és kiválasztott. És akiknek itt van a helyük. Nem hiszem el. Min múlik, hogy hiába mondjuk az igazságot, okosan, szépen, akárhogy, nem hallják meg. És min múlott az, hogy Jézus egy nagyon egyszerű ember volt, és emberek a munkájuk mellől felálltak, és vállalták a teljes létbizonytalanságot vele együtt. És azt mondta, nyugodjatok meg, én gondoskodom rólatok. Ugye, gondoljátok meg, mondta, hogy vessétek ki a hálót, és a következő pillanatban már nem tudták kihúzni, és csak ennyit mondott, és a szavával teremtett olyan megélhetést, hogy nem voltak, nem haltak éhen azok, akik rászánták magukat erre az útra. És mi gyakorlatilag még mindig a komfortzónánkon belül, Szentlélek nélkül próbálunk emberileg működni. Ami úgy néz ki, hogy ott van a jóságos lelkész testvér, menjen, beszéljen, mi imádkozunk érte, elmegyünk, részt veszünk, vagy nem veszünk részt a rendezvényeken, és ilyen rendezvényközpontú, elég jó szándékú, de emberi törekvéseink vannak. Amikor viszont az Istennel elkezdünk munkálkodni, az egy teljesen más irányú feladat lesz. Akkor kilépsz a komfortzónádból. Hogy mit jelent a komfortzónából kilépni? Csak mondok egy példát. Van egy lelkész testvérem, azt mondja, pár éve csinálta meg ezt a kísérletet, jelezte a központnak, hogy ugyanúgy fog dolgozni, csak nem kér fizetést. Fél évig jelezte, hogy ő nem lemond a fizetéséről, tegyék be a pénztárba. Azt mondja, hogy olyan döbbenetes tapasztalatai voltak, hogy valaki, amikor meglátogatta, beszélgetett vele, anélkül, hogy ő bármit mondott volna, vagy bárki tudott volna erről a fogadalmáról, kezében nyomott egy borítékot, hogy ő is kapta valakitől, hogy ezt neki át kell adni. És ebben ott volt annyi pénz, amely pont a fizetése volt. Tehát ilyen jeleket kapott. Tehát Isten arra vár, hogy merjünk ugyanúgy kockázatot vállalni, és ugyanúgy elindulni, mint ahogy Jézus elindult. És nem merünk. Abszolút. Még ott vannak ezek a félelmek és korlátok. De egyre inkább az lesz, egyre inkább nyílik ketté az óló, és egyre inkább azt fogjuk érzékelni, hogy nekünk bele kell kapaszkodni ebbe a természet feletti erőbe. És amikor az Isten elkezd dolgozni, akkor döbbenten fogjuk látni, hogy miért nem hittük el, hogy az Istennek milyen ereje van. Miért gondoltuk azt, hogy ez a munka rajtunk múlik? Ez a munka nem rajtunk múlik. És ebben a példázatban ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem igazságtalan az, hogy kéri a szőlőt, a termést a gazda, mert a szőlőt terem. És bőségesen terem. És valahol én egyre inkább ezt látom, testvérek, hogy el fogunk oda jutni. Nem mindenki, de el fogunk oda jutni. És én is azt érzem, hogy az Isten bennem is ezt munkálja, hogy úgy imádkozni, és addig imádkozni, amíg az Isten meg nem hallgat bennünket. És küldeni fog az Isten embereket, vagy olyan helyzetekbe küld bennünket, hogy találkozzunk emberekkel, de szükségünk van azokra, és azoknak is szükségünk van ránk, akiket az Isten elhívott. Úgyhogy olvassuk ezt a példázatot úgy, mint amit tényleg rólunk szól. Mi vagyunk a munkások. És olvassuk úgy, mint ami nem feddés, hanem éppen ígéret, és amiben az Isten megígéri, hogy igen, lesznek azok, akik megbecsülik az ő fiát. Amen. Drága szerető jó Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük szépen neked, Urunk, azt a végtelen kegyelmet, ahogy te ezt a szőlőskertet megalapítottad és működteted, és hogy a szőlő termést biztosított számunkra. Istenünk, mindenről gondoskodtál valóban. Hálát adunk neked, Istenünk, azért, hogy bennünket is te ruházol fel erővel, ahogy énekeljük is. És hálásak vagyunk, Istenünk, azért a szent lelkedért, aki által abban az örömben, az aratók örömében részesítesz bennünket, meg a szüretelők örömében, amit már nagyon sokan megtapasztaltak ebben a világban. És köszönjük, hogy ezt a vágyat a szívünkbe adod. És köszönjük, Istenünk, hogy nem csak egy vágyat adsz, hogy vágyakozunk, de soha nem valósul meg ez a vágy, hanem, Istenünk, meg fogjuk látni ígéreted szerint azt a hatalmas örömet, amikor te azt mondod, hogy jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál, hű, sokat bízok ezután rád. Urunk, ebben az ígéretben reménykedve bízzuk rád magunkat és a művet. Jézus nevében könyörögtünk, Urunk. Amen. Újjongva énekeljetek mindnyájan Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta az Úr az ő népét, megváltotta Jeruzsálemet. Feltűrte az Úr szent karját minden népek szemei előtt, hogy lássák a föld minden határai, Istenünk szabadítását. Amen.